Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni, ezúttal Laosba. Hátizsákos utazásáról tart előadást holnap este Kassai Tamás a 17. Járatlan Utakon fesztiválon. Vele beszélget most Buza Sándor.
Arra gondoltam, hogy akkor kezdjük ilyen alaptézisekkel, hogy akkor, amikor egy délkelet-ázsiai országba, konkrétan Laosba elmegy az ember, akkor persze fölmerülnek különféle biztonsági kérdések. Most nem az a fajta biztonság, hogy kirabolnak-e, elvisznek-e, hanem amikor az ember az útvonalát megtervezi az saját létének, a szállásokat megtervezi, az a közlekedési eszközöket meg. Szóval erre a fajta biztonságra gondolok. Erre föl lehet itthon készülni? Tehát Budapesten, Európa közepén föl lehet arra készülni, ami ott vár egy magányos utazóra?
Igenis, meg nem is. Lélekben mindenre, technikailag föl lehet készülni egyébként. Információ az rengeteg van most már, különösen ugye a blogok ebben
az
nagyon
sokat segítenek. Az mit jelent, technikailag? Tehát van egy normál telefonod, ott veszel egy normál kártyát, egy laoszi mobilkártyát?
Abszolút, igen. Tehát, hogy ez fontos, hogy legyen helyben mobil internetünk, és ez mindig ott legyen velünk. Tehát akkor azért már úgy valami kapcsolatunk a külvilággal biztos, hogy lesz, illetve tudunk tájékozódni, hiszen a Google Maps az mindig egy nagyon jó társ.
Igen, de akkor egyből jön a második kérdés, hogy azokon, mert Laosznak azért bizonyára vannak, sőt több olyan helye van, területe van, Magyarországon gondolom kevesebb, ami nem annyira lefedett. Tehát ott azért a dzsungel, a hegyek, vagy a Mekong valamelyik szigete, az bizonyára nincsen ellátva olyan lefedettséggel. Ezzel hogyan kell megbirkózni?
Igazából a legmeglepőbb az volt, hogy ott még a hegy lábánál, meg a csúcsánál is, a dzsungel közepén is volt 4G, meg 5G, tehát egészen fejlettek voltak.
Én múlt héten futottam bele abban most már többször is, hogy egy Budapest-Zalaegerszeg vasúti közlekedés kapcsán a Bakonyba néha úgy nincsen, úgy hús, úgy elmegy. Tehát konkrétan semmi nincsen, minden megáll, aztán 4-5 kilométer múlva megint lesz, akkor megint megáll, akkor oké.
Ők ugye valószínűleg náluk kimaradt néhány fázis ebben a fejlesztésben, és hogy a tetejéről indítanak. Nem állítom, hogy mindenütt van, persze.
De amerre te jártál, te igénybe tudtad venni.
A turistesekkel egészen biztos, hogy szinte mindenhol van. Nagyon izgalmas, hogy van nekik egy szuper vonatuk. Na, ott nincs, és azért nincs, mert van egy elég komoly szakasz, ahol ez alagútban fut például, vagy olyan sziklák között, hogy egyszerűen lehetetlenség, hogy ott a térerő átmenjen, és ezért szoktak szólni egyébként, hogy van egy remek mobilapjuk, amin lehet online jegyet vásárolni erre a szupervonatra egyébként, de kínaiak építették, át is megy Kínába. Tehát ha az embernek van vízuma, magyaroknak most pont november 30-ig egyébként nem is kell Kínába vízum, akkor át is lehet menni, és Kínában is folytathatjuk az utunkat, vagy megérkezhetünk Kínából Laoszba, végtelenül kényelmes. Na és a mobilabban lehet mutatni a kalauznak, ugye, hogy van érvényes jegyünk, viszont ha nincs mobilnet, akkor az nem töltődik be, egy screenshotot, egy képernyőmentést kell róla csinálni, de ezt mindig elmondják. Na erre például nem lehet itthon fölkészülni, lehet, hogy majd én beírom a blogba.
Ugye említetted, hogy robogóztál is, motoroztál is, hát akkor az ember, amikor közúton közlekedik, akkor itthon is használunk GPS-t, vagy valamilyen olyan rendszert. Ez ott hogyan működik? Eleve vannak olyan műhold kompatibilis megoldások, vagy egyszerűen a Google Maps-el dolgoztál?
Abszolút csak Google Maps ezek mindig. Nekem
pontos
az a legjobban, és teljesen tökéletesen működik. Az még ugye akkor autós navigációt úgy is tud, hogyha offline-ban van, ezt előre le lehet tölteni offline térképként.
Hát igen, térképeket le lehet tölteni a telefon, és tökéletesen működik, mondjuk én is így motorozgatok esetleg a világ olyan pontjain, ahol nem biztos, hogy van térerő olyan szinten.
Ami ugye ebben nehézség lehet, hogy valaki szereti folyamatosan látni maga előtt, én nem, tehát én nekem van egy kis olyan mellkastáskának hívják, ilyen fotós táska, amit tehát nem övtáska, így fölül tudom hordani, és ebbe szoktam én egész magasra tenni a telefont, hogy néha hallom is, hogy mit mond a kis éppen aktuális Dóra, vagy Eszter, vagy nem tudom, aki éppen navigál, és akkor néha meg ránézek. Hogyha valaki jobban szereti ezt látni maga előtt, akkor jó, ha visz magával olyan kis mobil eszközt, amit rá tud tenni.
Vagy a kölcsönzőtől tudsz kölcsönözni olyan felrögzítési lehetőséget, amivel ki tudott tenni a telefon, de ez már csak részletkérdés. Az útvonalat, amin végigmentél, mennyit voltál? 3 hetet?
Igen.
3 hetet. Az útvonalat azt itthon megtervezted papíron, az íróasztalnál?
Majdnem, ezt is online terveztem, és az alapján, hogy ugye engem mi az, ami érdekel. És megvoltak a fő pontok egyébként, hogy úgy nagyjából én szeretném mondjuk ezt a vízesést, hogy Laosz a vízesések országa, és annak ellenére, hogy neki nincs tengerpartja, igazából semmilyen hiányát nem érezzük, mert strandolni, fürdeni rengeteg helyen lehet vízesésekben, és ezek tipikusan melegvízű helyek, hiszen folyamatosan egy trópusi időjárásról beszélünk, nagyon jó 30 fok körüli idő, időnk van, tehát a víz is ennek megfelelő hőmérsékletű a legtöbb helyen, és alakítanak ki ilyen gyönyörű kis oázis jellegű strandokat, ahol fantasztikusan mély kék, türkiszkék és a kék 50 ezer árnyalatában pompázó kis medencékben lehet fürdeni, akár látványosan nagy halakkal együtt, ki tudja milyen halak, de halál jó pofák, hogy velük együtt lehet, be lehet ugrálni a fákról, a sziklákról, tehát egy fantasztikus kis paradicsomokat, ott tényleg oázisokat hoznak létre a dzsungel és a sziklák közepén, meg a lábák, a hegylábánál. És ezekből én válogattam magamnak, hogy mi az, amit mindenképp szeretnék megnézni, illetve városok közül nyilván a legnagyobb, legfontosabb helyszíneket is érintettem, illetve van egy nagyon különleges rész, ami probléma volt, és ez okozza ilyenkor a tervezési nehézséget, hogy itthonról meg tudjuk oldani azt, hogy összeállítjuk, hogy mi az, ami érdekel. De a pontos menetrendet azt nem biztos, hogy fogjuk tudni. Hogy lesz-e aznap helyünk azon a vonaton, azon a buszon, azon a országon belüli repülőjáraton, vagy nem lesz.
Repültél is?
Repültem házon belül, belföldön. Óriási, nagyon jó élmény volt egyébként, nagyon jó pofa kis repülőtereik vannak, és én ezt azért tettem, mert bár ez ugye nem egy környezetbarát utazási forma ilyen szempontból, de ahol lehetett vonatoztam, hogy időt nyerjek. Tehát ha lett volna 4-5 hetem, akkor biztos, hogy nem repülök országon belül, így viszont tudtam spórolni mondjuk 1 napot, vagy 2 napot adott esetben azzal, hogy 2 órán belül ott voltam egy másik ország részben, ahonnan tudtam folytatni az utamat iránytaxival, ami újabb 10 órát vesz egyébként ott igénybe.
Ez azt is jelenti akkor, egyébként láttam a piros pöttyeidet a térképen, hogy voltak éppen Laoszt, hát nem jártad be az egész országot, de északtól délig azért azokat a fontos pontokat, amik téged érdekeltek, ugye ezek közül az egyik nagyon fontos, a vízesések voltak, akkor ezeket fölkerested és érintetted.
Így igaz, és a 4000 sziget az volt egy óriási álmom, és ezt itthonról nem tudtam, hogy bele fog-e férni, mert rendkívül nehezen megközelíthető, hiszen a legközelebbi repülőjárat is onnan még nagyon-nagyon sok órányi buszozásra van.
Na most akkor világosítsuk meg az elménket, meg az enyémet is. Ugye Laoszról köztudomású, remélhetőleg, hogy nem határos vízzel. Tehát pont körbe van zárva. Nincsen tengerpartja, vagy óceánpartja. Akkor hol keressünk ott 4000 szigetet?
Nagyon zseniális kérdés. A 4000 sziget az kérlek szépen a Mekongnak a víz tömegében alakult ki, ahogy kanyarog, és ugye megy át szép lassan majd, még sok-sok kilométer múlva Mekong delta felé, ahol meg aztán tényleg ezer millió irányba folyik szét. Gyönyörű kis homokszigetek ezek igazából, vagy annak tűnő homokkő jellegű szigetek, de itt lehet, hogy a geológusoknál azért ezzel megbuknék. Én ennek láttam, ezek nem feltétlenül magas, tehát nem ilyen nagy sziklás dolgokat kell elképzelni, hanem tényleg ez a kis alacsony, relatív szintkülönbség nélküli szigetekről van szó, amiket rendkívül kényelmesen ugye így be is lehet járni kerékpára, például szinte minden szálláshelyen adnak biciklit.
Úgyhogy... De hogy mész át az egyik szigetről a másikra?
A szigetek között pedig kis hajókkal, illetve a Tájföldön, aki járt, ott láthatott ilyen úgynevezett longtail bótokat, ezeket a hosszú hajókat, amiknek hátul van a kis motorja, és
hát
akkor nagyon zúznak.
Hát jó, hosszú póznám van a motor hátul.
Így van.
Azzal lavíroznak.
és erre van nekik kiépítve egy tök jó rendszerük. Ők kompnak hívják ezt egyébként, és nagyon minimális pénzekért, tehát ez a 1-200 forintért egyik szigetről a másikra.
Oké, és amikor átértél a egyik szigetről a másikra, és biciklivel szeretnél tovább menni, akkor bemész egy bicikli kölcsönzőhöz, ahol egyébként talán még motort vagy mopedet is lehet kölcsönözni?
Mindent lehet, így mindent van. Lehet konkrétan is. Mindent is. Ők napi túrákat is szerveznek, tehát olyan is van, hogy ahol éppen jut valakinek szállás, azon a szigeten vannak, minden szigeten vannak ilyen kis programszervező irodák, amiben ahol kölcsönözni is lehet, meg programok is vannak, és akkor napi programokban ők elvisznek naplementét nézni egy másik szigethez, vizeséseket bejárni, túrákat szerveznek, lehet menni akár házi, tehát helyiekhez, és velük meg lehet ismerkedni, kertészkedni, főzni, tehát egész sok ilyen kis kreatív programot már kitaláltak egyébként ők is maguknak, és az összes szállás lényegében rendelkezik saját kerékpárokkal is.
Ez a 4000 sziget, ez Laosznak a déli részén található?
Így igaz.
Kérdezem ezt azért, mert ha a térképre pillantunk, akkor látjuk, hogy Észak-Laosz az egy abszolút hegyes vidék, és a déli részre haladva pedig megjelenik az Alföld. Igen, az alföldi laoszok egyébként, úgyis van egy népcsoport, amelyik így hívja magát. Ez azt jelenti, hogy akkor ezek a szigetek, tehát a Mekongnak a laoszi részének a déli oldalán, vagy déli részén találhatók, ahol már laposan folynak. Milyen színű itt a Mekong?
Barnás, szigorú. Igen, az úgy nagyjából.
De már azért, mert az üledéket hozza magával, ugye, hát megint a Mekongról az én korosztályom legalábbis nagyon sokat hallottunk, pontosan megint az indokínai háború kapcsán, hát tudjuk, hogy mindig ilyen nagy sártengert fotóztak, és azt kellett elképzelni. Ezt azért is kérdeztem, ezt a kérdést, mert ugye, ha azt feltételezzük, hogy a Laoszon átfolyik a Mekong, és fönt a hegyvidék van, akkor onnan viszonylag tiszta vízű folyó a Mekong, aztán mikor leér az Alföldre, akkor ott kezd sárosodni?
Hát ez a Mekong, ez szerintem szegény, itt mindent is.
Vagy már úgy eredt.
Igen, ő szerintem itt a legnagyobb ütőér, úgymond, amit azért szerintem sok mindenre használnak, úgyhogy a Mekong az nem a strandolós, nem a strandolós folyó, viszont a egyéb helyszíneken gyönyörű tiszta vízű folyókkal és patakokkal találkozhatunk, tehát tipikusan a vízesések abszolút fürödhetők.
Azokat a helyszíneket, amiket te fölkerestél, ott azért találkoztál élő emberrel? Általában vagy olyanok voltak, hogy azért mondjuk ugye a hasonszőrű magányos vándorok, azok pontosan tudták, és akkor két hasonszőrű vándor lapogatta egymás hátát, amikor találkoztak.
Ez helyzetfüggő. Naplementekkor kevesen voltunk már, de egyébként napközben mindig, tehát rengeteg turista van ott elsősorban. Egyébként franciák és németek voltak a kiemelkedően sok ebben az országban, amikor én ott jártam. Hát a franciák érthető módon ők szinte hazajárnak, meg élvezik azt, hogy nincsenek nyelvi korlátaik, mert a mai napig rendkívül sokan beszélnek ott franciául.
Iskolában tanítják is a franciát?
Ezt nem tudom, bár a helyi könyvtárban egyébként a fővárosban, Vientiane-ben bementem, mindig meg szoktam nézni a helyi könyvtárakat, és erről azért fontos elmondani, hogy hát ez nem olyan, mint mondjuk Helsinki-ben, az az ultramodern, fantasztikus, ahol tényleg a 2 éves kortól a 100 évesig mindenki ott van, a gazdagtól a szegény. Ez egy nagyon szegény könyvtár, ami a Fővárosi Nemzeti Könyvtár, és hát meglepő volt látni, hogy mennyire szegényes a kínálatuk még, de nagy öröm volt látni, és például volt olyan könyv, ami arról szólt, hogy a nők is lehetnek sikeresek, és hogy a kislányok tanuljanak tovább, és hogy itt sok mindent el lehet érni az életben. Úgyhogy hát ez érdekes volt.
Közlekedés szempontjából a vonat viszi a prímet, tehát azzal utaznak legtöbben nagy távolságok, illetőleg vannak a belföldi járatok, amit mondtál, aztán vannak az iránybuszok, vannak ugye a tuktukok, meg a kis különfölön mopedek, a végén pedig ott van a bicikli, a legvégén pedig a két láb. De azért alapvetően a tömeg az vonattal közlekedik?
A külföldiek igen. A vonat nekik nagyon drága. Tehát ha figyelembe veszik, hogy mondjuk 35-40 ezer forint egy havi fizetés, nekik egy 5-6 ezer forintos vonatjegy az elképesztően sokba kerül. Ez inkább a nemzetközi utazók számára működik. A helyiek a buszokkal közlekednek legtöbbször, iránytaxikkal, ezek tényleg ezek számunkra filléresek, tehát mondjuk itt 500 és 1000 forint körülbelül már óriási távolságokat meg lehet tenni. A városon belül a többség az kerékpárral közlekedik, vagy robogóval, és nagyon meglepő, hogy mondjuk a budapesti utcaképhez képest is sokkal több az új autó Laoszban. Ugye ennek nagyon egyszerű társadalmi története, vagy aki megteheti, hogy vesz autót, annak jó autója van, aki nem teheti meg, az meg nem autózik.
Igen, igen. Ez egy elég világos képlet. Ettél-e olyat, amit egyébként normál körülmények között nem ettél volna meg? Nem tudom, mit jelent a normál körülmény neked, de talán így...
Igen. Kiindulhatunk a kis magyar tévémaci ex-valóságból, a vajas kenyér kakaó vacsora. Mert Laoszban én úgy jöttem onnan haza, hogy én szeretném átformálni a teljes étkezésemet itthon olyanra, mint amilyen Laoszban volt. Annyira friss, annyira zöld, annyira egy ilyen tái jellegű és tái alapú konyhájuk van, de annál frissebb, zöldebb, fantasztikus, nagyon egészséges az egész tényleg, és hogy azt látni, ahogy ők ott mondjuk az utcán ezt megfőzik, vagy kis konyhákban megfőzik, és 5 perc alatt minden készen van, persze előkészítették az alapanyagokat, de hogy egészen lenyűgöző, hogy mennyire organikusan, egyszerűen tud jönni az, hogy étkezünk, és nem kell vele küzdeni.
Hát gondolom, ugyanúgy, mint Tájföldön, ott is az út mentén meg lehet állni, akkor vannak családi háza, családban ugye ott főznek, ki vannak rakva, mit meg el van készítve, hogy mi mindenből lehet választani, de nekem egy nagyon nagyszerű élményem volt, amikor itt páram, tehát 10-12 motorossal megleptünk Tájföldön egy ilyen családi bódét, amelyik ott állt az út szélén, és akkor a nagymama nem konkrétan nem füttyentett, hanem kiadott egy jelet, és akkor a 40 unokája egyszer csak előjött, és minden unoka pontosan tudta azt, hogy mihez kell nyúlnia, mindenkinek megvolt a feladata, egyik ezt pucolta, a másik azt pucolta, a vizet hordott, és pikpak ott volt előttünk az étel.
Ez itt is így van.
Ez itt is így van. Mikor lesz az előadásod?
Én vasárnap este 19 óra 40-kor leszek.
Igen, és gondolom azért itt a szavakon túl képeket is fogsz mutatni?
Bizony, nagyon sok képek készülök.
Filmet csináltál?
Kis videóim vannak, ezt még meglátom, hogy fölvillantom-e. Lesznek olyan kalandos történetem, amiket itt az adásban
nem
most
akartunk
nem vettünk.
Mindent nem akartunk spoilerezni.
Így van, de ennél sokkal-sokkal izgalmasabb lesz. Volt néhány olyan helyzet, amikor halálfélelembe kerültem, és tényleg, tehát ennyire életemben nem féltem, mint ott kétszer is, de erről nem Laosz tehet, hanem hogy a blogger az kereste azt a kalandot, hogy miből fog egyébként utána történetet meg előadást tartani, és nem voltam úgy fölkészülve, hogy vissza a kérdésedre, ahogy egyébként minden más turistának én javaslom, hogy legyen fölkészülve.
Kassai Tamással, a Járatlan Utakon Fesztivál egyik előadójával Buza Sándor beszélgetett. Ezekben az órákban indult tehát, és egész hétvégén tart a 17. Járatlan Utakon Fesztivál a Verdi Budapest Aquincumban. Picit pihenünk, aztán érkezik a stúdióba egy friss Gundel-díjas séf. Maradjanak velünk itt a Trend FM.